Sziasztok, Zsuzsa vagyok, Libanonban élek immár 8 éve, és hoztam nektek pár érdekes dolgot, amitől különleges Libanon. Tudjátok, hogy hogy lehet megkülönböztetni az arabok közül, hogy ki a libanoni? Hogy ők három nyelvet kevernek sokszor, akár egy mondaton belül is. Például, mikor találkoznak, akkor hi, kifik szava, tehát ebben volt először az angol, aztán az arabik, hogy szia, hogy vagy, majd hogy jól, franciául. Tehát nagyon érdekes ez például, nekem is sokat segített, amikor még nem beszéltem semmit arabul, hogy az angolt nyilván értettem, amikor angol szavakat kevertek bele, illetve később, amikor magán arab tanárnőm lett, akkor nem egyszer megmosolyogtattam, mert amikor arabul beszélgettünk, és nem jutott eszembe egy szó arabul, akkor behelyettesítettem, vagy angolul, vagy olaszul, vagy görögül, és mondtam, hogy hát Libanonban vagyunk, vagy sem, hát itt keverjük a nyelveket. Úgyhogy így lehet, viszont egy kis hátulütője, annak ellenére, hogy három nyelvet beszélnek, szinte minden külföldi panaszkodik arra, hogy csak arabul beszélnek a külföldiekhez és a külföldiekkel, de akár úgy is, hogy kanadai az illető, ilyen hölgyel találkoztam, ott ismerkedett meg a libanoni férjével, nagyon ritkán évente, két évente hazajönnek maximum 10 napra családlátogatásra, és nem beszélnek hozzá angolul. Pedig a libanoni három nyelven beszél, és amikor én angolul szóltam hozzá, hát nyilván az a fő nyelv itt külföldön nekem, akkor megköszönte, hogy köszönjük szépen, hogy megtisztelem, hogy angolul szólok hozzá. Szóval ez egy kicsit olyan paradox, hogy három nyelven beszélnek, de a legtöbb külföldivel arabul. Egyébként érdekes, hogy itt Libanonban, bocsánat a kifejezésért, de a leghülyébb is három nyelven beszél. És egyébként annó, ezzel lett nagyon jó pozícióban, nagyon jól fizető állásuk a libanoniaknak, hiszen az arab országokban szinte mindenhol csak arabul beszéltek. A libanoniak viszont, és a kereskedelemben ez nagyon fontos, hogy tudják tartani a kapcsolatot Európával, illetve Amerikával, angolul is és franciául is. Úgyhogy hihetetlen zsíros állásokat kaptak a gazdag arab országokban emiatt, illetve akár akik Amerikába is mentek, vagy Európába, szintén jól jött az angol-francia nyelvtudás, illetve az arab. A másik, ami nagyon-nagyon érdekes, az, hogy sokkal, de sokkal több libanoni hölgy nő van itt Libanonban, mint férfi. Egyesek szerint 4-szer több libanoni nő van, mint férfi, mások szerint 7-szer. Úgyhogy zárójelben meg is kérdeztem a páromat, hogy mit keresek én itt. Viszont van egy szabály, egy törvény, hogy csak a libanoni férfinek kaphat a gyereke libanoni útlevelet. Ha egy libanoni hölgy külföldivel házasodik össze, egy nem libanonival, akkor soha nem fogja a gyereke megkapni a libanoni útlevelet. Szerintem ez is érdekes. Aztán a másik, hogyha jómódú családban van, és azért itt a környezetemben rengeteg jómódú ember él, akkor hiába van saját lakása, háza az egyedülálló nőnek, addig, amíg nem megy férjhez, addig a szülőkkel él. Ez például ez is nekem furcsa volt, és igen érdekes. Addig ott áll üresen a lakása, vagy kiadja albérletbe, de nem költözik el. Talán most már az új generáció egy kicsit másabb, de főként még mindig áll ez, és lehet, hogy az is inkább Beirutra jellemző. Aztán beszéltünk már többször is a libanoni hölgyekről. Hát ebben a kultúrában a szépészet az nagyon-nagyon benne van. Tehát egy hölgynek, egy nőnek szépnek, ápoltnak kell lenni. És az, ami nagyon érdekes Magyarországon, nagyon sokszor szombaton délután egy-két órakor bezárnak a fodrászatok. Itt a fodrászat hétfőn van zárva. Ugyanis hétvégén, hát a libanoniak nagyon tudnak élni, rengetegszer mennek étterembe, partikba, szórakozó helyekre, élőzenés éttermekbe, és ott szépnek kell lenni, a hajnak rendben kell lenni. Úgyhogy nagyon sokszor pénteken már elmennek fodrászos, egész hétvégén szép a hajkoronájuk, sokszor hetente kétszer mennek fodrászhoz, és ebből kifolyólag hétfőn van a zárvatartási nap.
Mennyire drága ott ez a szolgáltatás?
Itt is kategóriák vannak. Ebben a kultúrában itt benne van, hogy a gyerektől, a fiataltól, az idősig, 90 év fölött is, szépek akarnak lenni, ápoltak, szépek, és vannak kategóriák, tehát akinek nincs annyi pénz, akkor megy egy olcsóbbhoz. Ez legyen akár a fogászat, bármi, akkor megoldja egy olcsóbb helyen, de akkor is elmegy fodrászhoz, és fodrász fogja rendbe tenni a haját. A gyönyörű hajkorona és a profi sminkes által elkészített smink, make-up esküvőkön, hát valami csoda. Tehát itt szinte nem látni rövid hajú hölgyeket. Mindenkinek gyönyörű hosszú haja van, hihetetlen hajkoronákat lehet látni egy-egy esküvő során, viszont ami nagyon érdekes, hogy nagyon be van lakkozva a hajuk, mert a pára hatására nagyon felugrana a hölgyek haja, begöndörödne, hiszen nagyon sok nőnek, hölgynek göndör a haja, vagy legalábbis hullámos pára hatására, meg különösen nagyon-nagyon begöndörödne, úgyhogy ezért a fodrász nagyon belakkozza a hajukat, hogy egész éjszaka kitartson, és a ruhájuk is, tehát annyira gyönyörű, tehát egy kosztümös hölgyet nem lehet látni esküvőn, mindenkinek ilyen szép, gyönyörű estély ruhája van. Nagyon, tehát tényleg én csak azt mondom, hogy ez egy kiváltság, amikor az ember lát egy libanoni esküvőt, mert én már voltam olasz esküvőn, ahol azt mondták, hát az olaszok nagyon kitesznek magukért. Azt hittem, hogy azt már nem lehet überelni, de Cipruson is voltam, és ott, hogy éltem, és voltam esküvőkön, tengerparti esküvők. Hát a libanoni esküvő után én azt mondom, hogy nem biztos, hogy ezt lehet überelni. Tehát például az is érdekes, hogy a közelálló családtagok, nyilván itt a hölgyekre gondolok, hosszú ruhákban mennek. A többiek is nagyon sokszor, mert ápol is eltakar, tehát szerencsére, tehát a most divatban van a sport már pár éve, a libanoniak nagyon követik a divatot, kortól függetlenül, és már pár éve a sport is divatban van, de ennek ellenére sokan nem szeretik a sportot, és azért egy hosszú ruha azért ápol is eltakar, de akik nem közeli hozzátartozók, mehetnek koktélruhában, rövidebb ruhában, de a közeli családok hosszú ruhában mennek, de gyönyörű kis esti, meg esti ruhákban. Amitől különleges, pörög minden, pörög az esemény, nincsenek unalmas órák. Eleve, amikor a háznál kezdik, akkor már a szülőknek külön régi, drága, luxus, gyönyörű autókat bérelnek, azzal mennek a templomba, nyilván a menyasszony is. És a templomi ceremónia maximum fél óra. Tehát amikor legelőször voltam, és egy szót nem értettem arabul, akkor is élvezhető volt, mert annyira gyönyörű egyházi templomi énekek voltak és vannak, esküvő nélkül is, olyan fülbemászó és jó hangú, akár papok is, több pap is részt vesz a ceremónián, illetve akár jó hangú énekes hölgy, és akkor mikrofonban ők is énekelnek, élvezhető, nem hosszú, aztán megyünk egy luxus helyre, hát az maga a pompa, tehát az a díszítés, az a egyszerűen csoda, és akkor ott az sem unalmas, hanem olyan extra programok vannak, nem csak egy zenekar játszik egész végig, hanem mondjuk fehérbe öltözött és fehér parókás zenekar, vidám zenét játszik mondjuk fél órán keresztül, és van egy show is hozzá. Különböző showkat hoznak az este folyamán. Aztán, ami nagyon érdekes, ez legyen esküvő vagy partik, akár egy újévi parti, vagy bármi évközbeni parti, ami nagyon élvezhető, hogy körülbelül 50-50%-ban van angol zene, külföldi amerikai angol zene, illetve libanoni vagy arab zene. Tehát még ha nem is szereti az ember annyira vagy egyiket, vagy másikat, akkor is nagyon tudja élvezni. De hát a libanoniak nagyon-nagyon tudnak ulizni, úgyhogy viszont ismét egy érdekes, ami nekem nagyon-nagyon furcsa és szembetűnő, hogy amennyire szeretik az életet, és ahogy tudnak élni, és ahogy tudják élvezni az életet, ahhoz képest este dráma-dráma hátán sorozatok. Tehát kapcsolgatja az ember a csatornákat, hát nem sokáig kapcsolgattam, és akkor mindenhol a dráma, ahol üvöltöznek, sikitoznak, fájdalomtól szenvednek, öldökölnek, véreznek, haldokolnak. Jézusom, tehát nekem ez túl sok. De képzeld el, hogy ez nekem, európainak, ez szörnyű. Tehát ez hihetetlen sok, és egy évben egy dráma is sok lenne, nemhogy minden nap. És képzeld el, hogy amikor a legnormálisabb embert is megkérdezed, akkor te mindenki azt mondja, de ők ezt szeretik. Ez hogy jön össze? Tehát nem elég nekik ez a szerencsétlen libanoni helyzet, tehát van rajtuk éppen elég probléma, És akkor még este nem az, hogy leülnek és egy jót nevetnek egy vígjátéknál, hanem dráma, dráma hátán. Jön először is a hírek, ami tele van drámával, aztán jön a dráma sorozat. Hát mondom, akkor így ne csodálkozzanak, hogy nem jól alszanak éjszaka. Tehát, ha már a drámánál tartunk, akkor a temetés is nagyon érdekes. Ha valaki meghal, szinte futótűzként terjed, és fél órán belül a ház, a villa legalább félig megtelt, hanem teljesen. És nagyon érdekes, hogy itt arab országokban, legyen az muzulmán keresztény, egyik nap meghal az ember, másnap el kell temetni. A temetés az 3 napos. Tehát egyik nap meghal, és onnantól számítva még plusz 3 nap a temetés. Mondjuk, hogy ma meghalt az illető, holnap lesz az első temetési nap, amikor lesz a koporsós temetés is majd délután. Illetve még másik 2 nap is. Nekem volt ebben részem, amikor a párom anyukája meghalt. Hát az igen kimerítő. Tehát úgy délelőtt 10-től, vagy 9:30-től este 7-ig. Úgy képzeljétek el, hogy ez a templom mellett van egy hatalmas terem. Tele székekkel, aztán nem tudom hány pincérrel, és ott az emberek jönnek, mennek, a család egy félkörben ül, fogadja a vendégeket, a pincérek kínálnak vizet, kávét, mindig akihez éppen jönnek, ahhoz megpróbál majd hatalmas terem, rengeteg székkel, és akkor mindig odaül azokhoz, akik éppen hozzájöttek. Kicsit beszélget velük, aztán elmennek, aztán jönnek újak, de hát ez reggeltől estig 3 napon keresztül egyszerűen nekem zsongott a fejem már az első nap után is, és úgy éreztem, hogy úristen, még 2 nap hátra van, és a párom apukája COVID alatt halt meg, tehát nyilván az már másabb történet volt. Illetve a párom mondta, hogy az ő családja nagyon ismert, tiszteletben álló családtagok, viszont van, ahol külföldön éltek, vagy nem sok ismerős van, akkor vagy 2 napig tart a temetés a látogatással mindennel együtt, vagy csak 1 nap, ha tényleg nagyon kevés a rokon ismerős hozzátartozó. Tehát még a közeli családtagok még 40 napos istentiszteletre is elmennek, illetve majd az 1 éves évfordulóra is elmennek a templomba, ami körülbelül 1 órát vesz igénybe, illetve a temetés, ami 3 napig tart, legalább illik 2-szer elmenni, nem csak 1-szer, legalább 2-szer, illetve majd a 3 nap után is a családtagoknak illik otthon lenni 40 napig. Mert akkor is ugyanezek az emberek majd el fognak menni legalább 1-szer, 2-szer, vagy akár még többször is látogatni. Ennek az a lényege, hogy ne hagyják magukra a szomorúságukban az közeli családtagokat. Tehát szerintem ez is érdekes, bár igen fárasztó. De hogy legyen egy kicsit vidámabb téma, az úttest, a forgalom, a közlekedés. Tehát amikor legelőször ide érkeztem, nagyon érdekes volt, hogy elmentünk Beirutba, nem messze lakunk Beiruttól fenn a hegyekben, elmentünk Beirutba, közel a belvároshoz, többsávos utak, meg kereszteződés, nagy kereszteződés, és kérdezem a páromot, hogy Habibi, miért van itt rendőr? Miért irányítja a rendőr a forgalmat, hiszen van jelzőlámpa? És akkor mondta, ja, jelzőlámpa, hát úgyse tartaná be senki. Úgyhogy ezért volt annó, aztán már jó ideje, már nem irányítják rendőrök a forgalmat. Mindenki úgy közlekedik, ahogy tud. Érdekes mód, hogy rengeteg pancser vezető sofőr is van, viszont mégis kevesebb a baleset talán, mint mondjuk Európában, hiszen itt mindenre fel van készülve az ember, hogy index nélkül bármikor elindulhat a kocsi, úgy, hogy közben szembe jön valaki. A legbelső sávból hirtelen belvárosban ki akar menni az ember, kikanyarodni a legkülsőbből ki jobbra, ki fog menni, és az emberek el fogják engedni. Szóval itt mindenre fel van készülve az ember, és nagyon érdekes volt a legelején, amikor vezettem itt, akkor mondja párom, hogy na, egész jól vezetsz. Például használod a tükröket, használod az indexet, mert hogy itt legtöbbször nem használják, és sokszor dudálással jelzi az ember, hogy jön. Tehát autópályán is sohasem lehet tudni, mert nem néz bele a tükörbe, én jövök a belső sávban előzni, és lehet, hogy éppen elén vág, mert úgy gondolja, mert nem használja a tükröket, de se index, semmi. Tehát itt mindenre fel van készülve az ember. Tehát nem egyszer azt látod, hogy idős sofőr beáll a belső sávba autópályán is, mert akkor már csak egy oldalra kell figyelni. Tehát a fal felüli rész ott már védett. akkor már kevesebb fókusz is elég. Viszont az is érdekes volt, hogy amikor a párom vezetett Magyarországon, akkor amikor mi mentünk a főúton, és jött egy bekötő út, akkor automatikusan reflexből lefékezett. És mondtam, hogy nyugi, habibi, menjél, mert itt betartják az emberek, hogy nekünk van elsőbségünk, és a többinek kell leállni, vagy lefékezni. És akkor a múltkor kérdezted, hogy hogy ünnepeljük a karácsonyt itt Libanonban, ugyanúgy, mint Magyarországon, tehát ugyanúgy karácsonyfát állítanak. Érdekességként mondtam, hogy nem egy muzulmán barátunk van, akik ugyanúgy karácsonyfát állítanak annak ellenére, hogy tartják a vallásukat, muzulmán vallást, ramadán alatt is böjtölnek, és mégis, tehát ez hihetetlen jó fejség részükről és nyitottság, ami nagyon-nagyon tetszik. Ami érdekes, hogy itt már december 1-én felállítják a karácsonyfát, és ami még plusz érdekesség, hogy minden egyes háznál Betlehemet is felépítenek a karácsonyfa alá. Tehát nem csak egyszerűen karácsonyfát, hanem alá Betlehemet is. Ugyanúgy az utcai díszítések, illetve a Betlehem minden egyes városban, faluban megtalálható, tehát nagyon-nagyon szép Beirut is, gyönyörű. Meg hát nyilván vannak ilyen ősségi városok, például Biblos, ahonnan a betűk elterjedtek világszerte, az is nagyon-nagyon szép. Viszont nekik nincs Mikulás december 6-án, viszont december 4-én van Szent Borbála napja, amit én sem tudtam európaiként, magyarként, viszont itt vannak apáca iskolák, ahol apácák vezetik, de természetesen vannak hétköznapi tanárok is, és nagyon benne vannak a vallásban, hogy vallástörténetet is tanítanak, tehát a története azonnal adódott, hogy ez a Szent Borbála, ő egy muzulmán családba született, és nagyon-nagyon adakozó volt, rengeteg szegény emberen segített, és valahogy jött neki a sugallat, hogy ő keresztényé szeretne válni, és át szeretné keresztelni magát, felvenni a keresztény hitet. Az apja egy nagyon gazdag, dúsgazdag, befolyásos ember volt, és ezt ellenezte. Ennek ellenére felvette a keresztény vallást. Az apja kiadta a parancsot, hogy kapják el és öljék meg a lányát, ezért állarcot öltött, hogy elmaszkírozza magát, hogy ne ismerjenek rá. Egy darabig működött is, viszont csak elkapták és megölték, példamutatásként, na így jár az, aki esetleg vallást vált. És akkor az ő születésnapjához kötődik ez a Szent Borbára, arabul Borbára napnak mondják, viszont már december 30-án este házról házra mennek főként gyerekek, akik szintén állarcot húznak, ruhákat, mint egy farsangi bál, tehát otthon várják a felnőttek, a gyerekeket, és akkor édességeket adnak nekik cserébe. Ami érdekes, hogy most már azért, hogy sok menekült van Libanonban, biztonsági okokból már legtöbbször csak családtagokat engednek be. Korábban házról házra mentek, de ma már azért ez korlátozódott a családtagokra biztonsági okokból, mert sohasem lehet tudni, hogy ki lakozik az állarc mögött. Úgyhogy hát remélhetőleg, hogy tudtam érdekességekkel szolgálni, mert tényleg azt mondom, hogy Libanon egy csodaország, egy meseország. Mindenkinek azt kívánom, hogy legalább egyszer jusson el Libanonba, legalábbis amikor békeidő van, mert ez egy gyönyörű csodaország, annyi élményben lesz rész az embernek, hogy egész életében emlékezni fog rá.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.